Széchenyi ezt a felajánlást az alsóházban tette. Miért ott? Nemesként miért nem a felsőházban?
A reformkori országgyűléseken, illetve általában rendi országgyűléseken a kezdeményezési jog az az alsóházé volt. Az érdemi politikai viták is az alsó táblán zajlottak. A felső táblának a funkciója inkább a féle ellenőrző, mérséklő, a gyakorlatban a központi kormányzat, mondjuk úgy leegyszerűsítve, hogy az udvar kívánságainak a közvetítője, érvényesítője, ez volt a főrendi tábla szerepe. Tehát a főrendi tábla aktívabb, a közélet iránt valóban érdeklődő tagjai egyébként rendszeresen látogatták az alsó tábla üléseit, akkor is, hogyha ők nem szólalhattak föl, de kíváncsiak voltak, hogy mi fog a felső tábla elé érkezni, milyen határozat. Tehát Széchenyi is ezért volt ott, és ezért kért szót az alsó tábla nem hivatalos kerületi ülésén, amikor Felsőbüki Nagypál elég éles hangon szemrehányás tett a mágnásoknak, a főrendeknek, a nagybirtokosoknak a magyar nyelv, a magyar kultúra, a magyar nyelv ügyével szembeni közömbösségük miatt.
Igaz az a legenda, hogy Széchenyi németül tette meg a felajánlását?
Nem, erről az ülésről, éppen azért, mivel nem hivatalos kerületi ülés volt, nem készült jegyzőkönyv, csak jelenlevőknek a beszámolóiból, leveleiből ismerjük az eseményeket. Ebben hangsúlyozzák, mert hogy ez is viszonylag szokatlannak számít, hogy egy főrangú nyilvánosan magyarul beszél, tehát hangsúlyozzák, hogy ez magyarul hangzott el. Széchenyi naplójában később a 24 rosszul elmondott magyar szóként emlékezik erre az első országgyűlési beszédére.
Mi volt ez a bizonyos 1825-ös felajánlás pontosan?
Az eseményt legrészletesebben megörökítő szemtanú azt írt a naplójában, hogy Széchenyi ezt mondta. Nekem itt szavam nincs, az országnak nagyja nem vagyok, de birtokos vagyok, és ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejti, mely azzal segíti honosinknak magyarrá neveltetését, jószágaim egy esztendei jövedelmét feláldozom. Érett meggondolással teszem ezt, mondotta még, ezért célra vezethető felvigyázást kívánok, hogy a nemzetnek ajánlott summa haszontalanul el ne pazaroltassék. Tehát egy ekkor még bizonytalan körvonalú egyesületnek, társaságnak az alapítására ajánlotta föl az egyesztendei jövedelmét, hogy pontosan mit jelent ez a magyar nyelv kifejtése, mit fog ez a társaság, egyesület csinálni. Erről úgy gondolta, hogy ennek a pontosabb meghatározása nem az ő feladata, majd a következőkben az alakulás folyamán az ehhez értő, tehát a politikai és a kulturális elitnek a tagjai fogják ezt a pontos célt meghatározni. Ebben a beszédben pontos összeg sem szerepel még, tehát hogy mennyit is ajánl föl, ez egy kicsit rejtélyes megfogalmazás, akkor ez az egyesztendei jövedelem.
Minek köszönhető az az időnként felfelröppenő vád, hogy Széchenyi ezt az összeget igazából nem is fizette ki?
Ez a vád, amennyire ezt nyomon lehet követni, valamikor a két világháború között bukkan föl először a mondjuk úgy, hogy történeti mondavilágban. Az ekkor érő emberek számára már ismeretlenek azok a körülmények, amik között Széchenyi felajánlottak. Tehát pusztán abból a tényből, hogy Széchenyi a szó legszorosabb értelmében valóban nem tette le azt a később 60 ezer forintban megállapított egyéves jövedelmet, amit 1825. november 3-án felajánlott, de ezt sem ő nem így értette a felajánlásban, sem a hallgatósága, illetve a korabeli közvélemény. Ő ennek az egyévi jövedelemnek a kamatainak a fizetését vállalta, tulajdonképpen az idők végezetéig, hiszen ezt a felajánlást, amikor konkretizálta és írásba foglalta, akkor az örököseit is kötelezte erre. A 19. században pénzügyi infrastruktúra hiány minden ilyen közérdekű, közcélú felajánlás, legyen szó egy intézmény alapításáról, vagy egy ösztöndíj alapításáról. Ezt értették mind az adakozók, mind a közvélemény, hogy az adakozó a felajánlott összeg éves kamatainak a fizetésére kötelezi magát, és Széchenyi is így értette. És ezt a felajánlását aztán mind maga, mind az örökösei szorgalmasan és tisztességre kínosan ügyelve teljesítette. követték is. Természetesen a szakemberek, Széchenyi kutatók már a két világháború között is érdemben válaszoltak erre, kimutatták, hogy az akadémia pénztárában hiánytalanul ott vannak azok a befizetési nyugták, hogy a korban szokásos 6%-os kamattal számolva Széchenyi, illetve miután ő Döblingbe került, a családja évente hiánytalanul befizette azt a 3600 forintot az akadémia pénztárába, ami az akadémia költségvetésének jelentős részét fedezte. A nagy adakozók egyébként kivétel nélkül úgy értették a felajánlásukat, ahogy Széchenyi, azaz a felajánlott tőke kamatainak a fizetésére kötelezték magukat. Vaj Ábrahám, Károlyi György, Andrássy György, hogy a vele együtt felszólalókat és nagyobb összeget felajánlókat említsem, ugyanígy jártak el.
Mennyi időn keresztül fizette a Széchenyi család a felajánlás kamatait?
Közel 70 éven keresztül működött ez a konstrukció. 1894-ben Széchenyi elsőszülött fia, Széchenyi Béla döntött úgy, hogy miután nincsenek fiú utódai, nagycenki hitbizományi uradalmat, amelyre ez a kötelezettség terhelve volt, szeretné megszabadítani ettől a kötelezettségtől, tehát mai szóval mondjuk úgy, hogy tehermentesen szeretné az örökösöknek majd átadni. Ezért úgy döntött, hogy egy összegben eleget tesz az apja által vállalt kötelezettségnek, és ezt a pénzt befizette az akadémia pénztárába. Azok az okok, amik miatt Széchenyi 1825-ben még ezt a konstrukciót követte, tehát hogy a tőkének a kamatait fizeti, csak ezek 70 évvel később már nem álltak fönn. Tehát 1825-ben az akadémia még nemigen tudott volna mit kezdeni azzal, hogyha az alapítók ezt a hatalmas összeget, tehát ezt a 250 ezer forintot a szerveződő egyesület pénztárosának a kezébe teszik. Magyarországon nem voltak bankok, ahol ezt biztonságosan el lehetett volna helyezni, ahonnan számítani lehetett volna stabilan az éves kamatokra. 1894-ben már egészen más volt a helyzet. A modern nagybankok sora működött az országban, tehát az akadémiának ez nem jelentett gondot, hogy hogyan helyezze és hogyan kamatoztassa a tőkéjét. Egyébként Széchenyi Béla is az egyik nagybanknak, a Földhitelintézetnek a kölcsönéből tudott eleget tenni egy összegben ennek a tartozásnak, ami még akkor is nagy összeg volt, tehát egy nagy birtoknak a pénztárában sem hevert ennyi szabad pénz.
Ha nem is szigorúan az anyagiakat nézzük, mennyire volt jelentős Széchenyi felajánlása és éves apanása, ha fogalmazhatok így, a Magyar Tudományos Akadémia számára?
Széchenyit egyáltalán nem érdemtelenül tartjuk számon, természetesen némi leegyszerűsítéssel az akadémia alapítójaként, hiszen ugyan azonnal csatlakoztak hozzá mások is, de mégiscsak Széchenyi volt, aki kimondta az első szót, tehát ahogy tetszik, megtörte a jeget. Körülbelül 3 évtizedet vannak eredménytelen próbálkozások, inkább csak tervek egy tudóstársaság alapítására. Széchenyi volt az, aki egy olyan gyakorlati lépés állt elő egy hatalmas összegnek a felajánlásával, ami eredményre vezetett.
Igaz lehet az, hogy Széchenyi a felajánlással tulajdonképpen későbbi feleségének akart imponálni?
Széchenyi életrajzukban fölbukkan ez a magyarázati lehetőség is. Az emberi cselekedeteket a legritkábban lehet egyetlen motívumra visszavezetni. Ekkoriban bontakozik ki az az érzelmi elköteleződés Zeilen Kresszansz, Zichy Károly gróf felesége iránt, ami aztán egy évtizedig beszédtémát ad a főnemesség társasági életében. De azt hiszem nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a fő motívum biztosan nem ez volt. Széchenyi, aki egy évtizede keresi az életcélt, az útját, és nagyjából erre az időre körvonalazódott, hogy a közéleti tevékenység lesz az, ami a életének értelmet és célt fog adni, és egyszerűen november 3-án megragadta azt a kínálkozó lehetőséget, amivel hatásosan tud belépni a közéletnek a színpadára.